Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tegnapi napon 14. Leó pápa jóváhagyta 9 boldog kanonizálását és kijelölte a szenti avatási szertartások időpontját. A konzisztóriumon a Szent Atya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. A két fiatalember különböző korban és eltérő életet élt, ám egyesíti őket Krisztus iránti szeretetük és az a képességük, hogy ezt a szeretetet megosszák másokkal, mindazokkal, akiknek megérintik az életét valamilyen módon. A pápa szeptember 6-ára, szombat 11 órára tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának időpontját. Ez a hír nem csak a Veszprémi Főegyházmegye, hanem az egész magyar katolikus közösség számára hatalmas ajándék, mondta Udvardi György veszprémi érsek. A lelki készületet most tovább folytatjuk, még nagyobb reménnyel és örömmel, tette hozzá az érsek. Tanévzáró tedeumot tartottak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai, diákjai számára az Egri Bazilikában. Lóci Tamás, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke rámutatott, hogy a Magyar Állam segítségével 7 óvodával bővült az egyházi intézmények száma, így már 57 köznevelési és szakképző intézmény tartozik a Főegyházmegye fenntartásába. Az ünnepi szentmisét Ternyek Csaba egriesek celebrálta. Homíliájában nem csak a diákokhoz, de a pedagógusokhoz is szólt. Mint fogalmazott, a pedagógusok nem csak szavaikkal, hanem életük példájával is nevelnek. A katolikus identitás lényege, hogy ne csak szavaink, hanem tetteink is tükrözzék, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Az ünnepségen az érsek oklevéllel és könyvjutalomban részesítette a tanévben, tanulmányi vagy sporteredményével, példamutató magatartásával vagy közösségi szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó közel 240 diákot. A 2024-2025-ös tanév lezárását követően a főpásztor kihirdette a következő tanév mottóját, mely így hangzik: legyetek a remény zarándokai. A jobb minőségű egészségügyi ellátás kulcsa a lakóhely közeli alapellátás, hangsúlyozta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Balaton-Almádiban a Házi Orvosok Online Szervezete 5. országos és első alapellátási konferenciáján és továbbképző tanfolyamán. Takács Péter emlékeztetett arra, 2022-ben, amikor a Belügyminisztérium átvette az egészségügy irányítását, azt a célt tűzték ki, hogy mindenki jobb alapellátáshoz juthasson hozzá, mert a házi orvos egy olyan potenciál, amit eddig az egészségügyi ellátórendszer nem használt ki megfelelőképpen. Jelezte, hogy másfél éves intenzív munka után most arra összeállt egy rendeletcsomag, amely nagyon komoly kompetencia bővítést irányoz elő a házi orvosoknak. A bölcsöde a nemzet jövőjének szimbóluma, a jövőt szolgálja, jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Ecseren, a helyi Napsugár Baptista bölcsöde átadási ünnepségén. Latorcai Csaba a 28 férőhelyes létesítmény jelentőségét méltatva felidézte, a kormány 2010-ben döntött arról, hogy növeli, sőt meghatványozza Magyarországon a bölcsödék számát. Az akkor 35 ezer bölcsödei férőhelyet mára sikerült megduplázni, tette hozzá. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Vasárnap figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UVB sugárzás várható az ország összes régiójában, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT a távirati irodával. A közlemény szerint az ország régióiban az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket, Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon elérheti a 7,7-es értéket. A meteorológia azt javasolja, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Mindenképpen javasolják a vállattakaró póló, a szalmakalap, illetve a fényvédő krémek használatát. Most az időjárásról. Döntően száraz időre számíthatunk, felhők nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Megjelent az új ember június 15-ei száma. A tartalomból. Istennek mindenkivel terve van. Hálaadó Szentmise 14. Leó pápa megválasztásáért Budapesten. A boldogságért meg kell küzdeni. Együtt a közösségek ünnepén Esztergomban. Kezdjük szívünkben a változást. Hazánk felajánlása Jézus szentséges szívének és Mária szeplőtlen szívének. Életünkkel teszünk tanúságot Krisztusról. A Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócsi zarándoklata. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
I woke up. It's just me and my thoughts. Something aches in my heart. You're far away, but you're not. Everything is slowly fading, and I need help understanding. For I know it is time to realize. It's time for me to say just one last time. All the things I wrote, yeah, all of it is yours. Now it's true, but let me sing it out to you in this song. In this song. Once again, a little smile just as it began. We don't speak 'cause we know that you must stay and I must go. I need help understanding. For I know it is time to realize. It's time for me to say just one last time that all the things I wrote, yeah, all of it is yours. Now it's true. Let me sing it out to you in this song. You're in my heart and I don't know where to go. Yeah, you're in my heart and I don't know where to go. There, you're in my heart and I don't know where to go. You're in my heart and I don't know where to go.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Evangéliumi szegénység. Ó, Uram, add, hogy úgy használjam ennek a világnak a dolgait, mintha nem élnék velük. A magvető példabeszédét magyarázva Jézus ezt mondja. A mag Isten szava. A szúrós bogáncs közé hulló szemek azok, akik meghallgatják. De később az élet gondjai, javai és élvezetei meggátolják őket fejlődésükben, ezért termést már nem hoznak. Isten szavának termékeny magja nem hozhat termést azokban, akik szívét lefoglalják és állandóan nyugtalanítják a földi javak. Ez történt a gazdag ifjúval, aki, mikor ezt hallotta Jézustól, ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jó volt ez a fiatalember. Gyermekkorától megtartotta a törvényeket, és őszintén vágyakozott az örök életre. Olyannyira, hogy Jézus ránézett és megkedvelte. Szívébe nem közvetítő, hanem maga Isten vetette el szavát, és az mégsem vert gyökeret, mert elfojtotta a gazdagság szeretete. Az esetet magyarázva Jézus ezt mondta apostolainak. Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Nem azért nehéz, mivel a földi javak önmagukban rosszak, hanem mivel az azok által megbűvölt ember kapzsiságában mint egy rabszolgájuk lesz. Jobban szereti őket, mint Istent. Az is világos, hogy Jézus szavait nem csupán azokra kell alkalmazni, akik gazdagok, vagyis sok mindenük van, hanem azokra is, és főképp azokra, akik azért gazdagok, mivel ragaszkodnak ahhoz a több vagy kevesebb értékhez, amit birtokolnak. Nagyon időszerű a zsinat tanítása. Minden keresztény törekedjék tehát arra, hogy uralkodjék érzelmein. A tökéletes szeretet elérésében ne akadályozza őt a világi dolgok használata és ragaszkodása a vagyonhoz, amely ellenkezik az evangéliumi szegénység szellemével. Az írástudónak, aki egy napon kijelentette, Mester, követlek bárhová mégy is, Jézus ezt válaszolta. A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Jézus nem ígér követőinek se tiszteletet, se gazdagságot, hanem csak rendkívül szegény és minden jó módot nélkülöző életet. Ugyanis aki nem akarja legalább részben megosztani földi szegénységét, nem lehet részese örök gazdagságának sem. Különféle módon és életállapotának megfelelően, de minden hívő arra hivatott, hogy kövesse a szegény, alázatos és keresztjét hordozó Krisztust, hogy részese legyen az ő dicsőségének. A szegénység megszabadítja az embert a gazdagsághoz való túlzott ragaszkodásától, ami az Úr szavai szerint súlyos akadálya az örök üdvösségnek. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, a mammonnak is. Mégsem csupán az anyagi szegénység üdvözíti az embert. Ez önmagában még nem szabadítja ki a mammon rabságából. Lelki szegénységnek kell kiegészítenie és kísérnie, vagyis szegénynek kell lennie vonzódásában, vágyaiban, a földi javak miatt érzett aggodalmaskodásban. Kereszte Szent János azt tanítja, hogy csak az ilyen szegénység szabadítja meg az embert az ilyesféle kötődésektől. A dolgok egyszerű hiánya még nem elégséges, mert hiszen ha a lélek vágyódik a dolgok után, akkor ínsége ellenére sem lesz üres. Mi itt az élvezeteknek és vágyaknak megszüntetéséről beszélünk, mert ez teszi a lelket szabaddá és üressé, még akkor is, ha földi javakban bővelkednék. Az anyagi szegénység a lelki szegénység elérésének eszköze, Ez utóbbi nélkül édes keveset érne az ínség és a nélkülözés. Ha valaki lemondott ugyan valami dologról, de továbbra is vágyódik utána vagy siratja, szíve most is ahhoz kötődik, nem szabad. Hiszen nem maguk ennek a világnak a dolgai foglalják le a lelket és vannak ártalmára, hanem a reájuk irányuló vágy és élvezet. A szegénység szelleme. Uram, add, hogy ne aggódjam megélhetésem miatt, hanem elsősorban Isten országát keressem. A zsinat korunk egyik sajátos bűneként mutat rá arra a tényre, hogy sokan, köztük keresztények is, hajlanak a földi javak bálványozására, így szolgái lettek azoknak, és nem urai. Orvosságként pedig a lelki szegénységhez való őszinte visszatérést ajánlja. Krisztus ezt írta elő minden követőjének. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol a kincsed, ott a szíved is. Jézus e szavakat nem a választottak kis csoportjához, hanem a tömeghez intézte, mindazokhoz, akik követni akarják tanítását. Érdekes az is, hogy a hegyi beszéd pontosan a szegénység boldogságával kezdődik. Az ember ugyanis annyira vágyódik a földi javakra, annyira nyugtalanul akar birtokolni és halmozni, annyira ezek igája alatt él, hogy csak akkor indulhat meg az életszentség Isten országa felé, ha kifejti magát ezekből a láncokból. Mi hasznára van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja. Magától értetődően nem mindenki kapott meghívást arra, hogy fogadalommal kötelezze magát a szegénységre. Az viszont minden megkereszteltnek kötelessége, hogy az evangéliumi szegénység szellemében éljen. Az is igaz, hogy ezt a szellemet, ha csak nem akarjuk az utópia kategóriájába sorolni, élni is kell, vagyis lemondást gyakorolni nem csak a fölösleges, hanem a még szigorúan szükséges dolgokban is. Aki soha semmitől sem tudja magát megfosztani, az ne ringassa magát abban a tudatban, hogy megvan benne a szegénység szelleme. A tökéletességre törekvőnek ezért kereszte Szent János ezt ajánlja. Ne keresse a dolgokban azt, ami a legjobb bennük, hanem azt, ami a legrosszabb. Legyen szíve vágya a tökéletes lemondás, szűkölködés és szegénység Krisztusért, s nélkülözése mindannak, amit a világ nyújthat. Az evangélium egyáltalán nem ítéli el a földi javak rendezett használatát, sem az ezek megszerzésére irányuló és a körülményektől függő becsületes munkát. Jézus maga is egy munkás életét választotta, s arcának verítékével akarta megkeresni kenyerét. Általában az ács fiaként ismerték. Egy családapának, egy családanyának kötelessége, hogy gyermekei számára előteremtse a szükségeset, és biztosítsa számukra a létfenntartás megfelelő eszközeit. Nem szabad viszont annyira elmerülniük ezekben a dolgokban, hogy többé ne legyen se idejük, se szabadságuk a lélek ügyeire, Isten tiszteletére és szolgálatára. A világban élő keresztényekkel kapcsolatban a zsinat ezt mondja. Sajátos hivatásuk alapján az a dolguk, hogy az ideig való dolgok intézése és Isten szerint való rendezése által keressék Isten országát. A világban élnek, a családi és társadalmi élet megszokott körülményei között. Itt hívja őket Isten, hogy szerepük a kovászé legyen, mint egy belülről szenteljék meg a világot. Az Úr tanítása szerint a szegénység másik szempontja az alamizsna adás kötelessége. Jézus a gazdag ifjútól nem csak azt kérte, hogy adja el mindenét, hanem azt is, hogy adja azt a szegényeknek. Ugyanezt kívánja meg követőitől. Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Az evangéliumi szegénység fogalma tehát nem csupán az ideig tartó javakról való elszakadást kívánja meg, hanem azt is, hogy ez a rászorulók javára történjék. Az önzés és a kapzsiság homlokegyenest ellenkeznek a szegénység szellemével, ami csak akkor hiteles, ha a testvérek iránti szeretetben mutatkozik meg. Ezen a ponton a zsinat nagy erővel figyelmeztette a keresztényeket. A világ nagyobb része még mindig akkora ínséget lát, hogy Krisztus a szegényekben szinte kiáltva sürgeti tanítványainál a szeretetet. Az egyházatyák nyomán pedig azt hangsúlyozta. Az ember köteles segíteni a rászorulókon, mégpedig nem csupán a feleslegéből. Önkéntes szegénység. Ó, Uram, te gazdagságodat felcserélve értem, szegénnyé lettél. Add, hogy a te szegénységed legyen az én gazdagságom. Az egyház örül annak, hogy övéi között sok olyan férfi és nő akad, akik szorosabban követik, és világosabban mutatják be az üdvözítő önkiüresítését. Isten gyermekeinek szabadságával vállalva a szegénységet. A fogadalommal vagy ígérettel vállalt önkéntes szegénység megkülönböztető jegye azoknak, akik teljesen Istennek szentelve magukat, a tökéletességre törekvés életállapotában részesedni akarnak Krisztus szegénységében. Ő, noha gazdag volt, szegénnyé lett értünk, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Az önkéntes szegénység indítéka tehát a szeretet. Aki szeret, az hasonlóvá akar lenni a szeretet személyhez. Meg akarja osztani életét és sorsát. A legtökéletesebb módon akarja követni tanácsait. A szegénység fogadalma voltaképp Krisztus evangéliumi szegénységről szóló tanításának a legteljesebb megvalósítása. Aki ilyen fogadalmat vagy vele egyenértékű ígéretet tesz, az a szegény életet nem tehernek vagy valami gazdasági szükségszerűségnek tartja, hanem eszménynek. Az eszményt pedig az ember nem elviseli, hanem szereti, követi és nem menekül tőle. Éli és nem védekezik ellene minden áron. A szerzetes nem egy napig, egy évig akar szegény lenni, hanem élete minden napján, egészségesen és betegen, fiatalon és öregen. A szerzetes nem akar meggazdagodni. Szegényként dolgozik és fárad, amint Jézus is dolgozott és fáradozott, de nem életkörülményei javításáért dolgozik, amint ez megengedett a világban élő keresztény számára. A legnagyobb önzetlenséggel szenteli magát Isten és testvérei szolgálatára, hogy odaadását semmi se korlátozza, azért akar ezen a földön úgy élni, mint szegény, száműzött, árva, nincstelen, úttalan, minden jót csak az égben várva. Ami a szerzetest illeti, az Úristen azt akarja, legyen olyan ember, aki mindennel leszámolt, s akinek számára minden más megszűnt létezni. Ő akar ugyanis az ő gazdagsága, öröme és élvezetes dicsősége lenni. A zsinat kijelentette, hogy az önkéntes szegénység napjainkban Krisztus követésének különösen értékes jele. A gazdasági értékek által uralt jóléti és élvezetekre berendezett modern társadalom az egyházi emberektől nagyon is megköveteli a szegénységet. A mai emberre különös vonzóerőt gyakorol a lemondásra épülő, önzetlen és szigorú életmód, s talán minden másnál nagyobb erővel figyelmeztet az örök értékekre. A zsinat is ebben az értelemben tanítja. A szerzetesi állapot azzal, hogy jobban felszabadítja követőit a földies gondoktól, jobban kinyilvánítja minden hívő előtt a mennyei, de már e világon is meglévő javakat, ékesszólóban tanúskodik a Krisztus megváltása árán szerzett új és örök életről. Továbbá hatásosabban hirdeti az eljövendő feltámadást és a mennyei ország dicsőségét. A szerzetesek ma fokozottabb felelősségtudattal töltik be ezt a tanúságtevő szerepüket. E célt szem előtt tartva nem elégedhetnek meg azzal, hogy a javak használatában alávetik magukat előjáróiknak. Szükséges, hogy a valóságban is és lélekben is szegények legyenek, mint akiknek az égben van a kincsük. Szegénynek lenni névleg, a fogadalom által anélkül, hogy ezt az életben konkrét módon megvalósítanák, egyszerűen képmutatás és botrány. Azon kívül, hogy az ember elárulja az önként vállalt eszményt. Ha az előjárók, az adott intézmény szabályai és az egyesek szükségletei szerint engedélyezik is bizonyos javak használatát, nem menthetik fel saját magukat, sem az alattvalókat az önkéntes szegénységgel együtt járó lényegi lemondás alól. A szerzeteseknek egyénileg és közösségileg mindig úgy kell viselkedniük, hogy az önzetlenségtől és testvéri szeretettől ihletett, igazi evangéliumi szegénység világoskodó példái legyenek. Bevételeik felhalmozása helyett javaikból szívesen áldozzanak az egyház különféle szükségleteire és a szegényekre, akiket minden rendtag Krisztus lelkületével szeressen. A szerzetesi életállapotban csak így lehet megvalósítani a szegénység és szeretet szellemének azt a ragyogó és egyedülálló tanúságtételét, amely Krisztus egyházának mindig jele és dicsősége volt.
Könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Medréből kilép, szétterül, mint ős lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább,
kertben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát, az erdő népe talál más hozzá. Más hozzá.
A vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát! Ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Remény. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fár.
Az állandók,
s az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és és fák.
Víz és fák.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Sió nyomában. Jegenyék nyújtóztak az ég felé végig a poros kocsi úton, ahol a sárkány teknősök hosszú sora imbolygott. Elől kapaszkodott Kabak, hátán Helka, mellettük Ciprián utazott egy széles teknős háton, mögöttük békésen elnyúlva szunyókáltak a manók egy harmadik teknősön. Kényelmesen elfértek a nagy páncélon. Jó fél napja battyogtak már, mire Ciprián elég távolinak érezte a maguk mögött hagyott tavas barlangot. Ekkor merészelte csak megjegyezni. Hát, ez nem jött be. Helkának szánt megjegyzésére azonban Kabak válaszolt, akinek az észjárása messze megelőzte apjáét. Sejtettem, hogy nem apámmal akartatok találkozni. Hogy bírtátok az öreget? Kösz, egész jól, végül is egyben vagyunk. Miért kérdezed? Apám flógos egy kicsikét. Mindenkit meg akar győzni, hogy ő a leghatalmasabb, legerősebb uralkodó. Miközben azt akarja, hogy azért tiszteljék, mert kegyes és nagy lelkű. Kicsit furcsán akart meggyőzni erről, jegyezte meg Helka. Nem csoda, hogy magunkban vagyunk, lúgott az orrát Kabak. Pedig jó szándékú különben, csak hát azt hiszi, ha valaki előbb jól berezel, utána majd hálás lesz, ha mégsem esik bántódása. Akkor csak színjáték volt az a félelmetes tűzfújás? Az hát. Azzal együtt, hogy be kell engedni, bárki erre téved, aztán idegen szagot érezni és tűzgömböket prüszkölni. Ez apám taktikája. Jó ráijeszteni a vendégre, aztán kegyesen útjára bocsátani, ám előbb körbeúsztatni a barlangon. Mindig ezt csinálja? Mindig ugyanígy. El is szalad mindenki rögtön, amikor kiértünk velük. Csodálom, hogy ilyen jól bírjátok. Lehet, hogy mi is kereket oldottunk volna hamar, ha nem láttunk volna pár napja kőoszloppá dermedni óriásokat, vagy kőtengerré válni szakállas békákat, hencegett Ciprián. Helkát viszont az érdekelte, ha barátkozni akar Dragomir, miért ijeszgeti a látogatókat.
Meg akarja bizonyítani, hogy mennyire hatalmas. Hiába mondok bármit, ragaszkodik ez a lökött ceremóniához. És hát muszáj mindig végigcsinálni. Mégiscsak az apám. Pedig már nagyon unom,
panaszolt a Kabak. Meg tudlak érteni, szólt Helka. Én is utálom a ceremóniákat.
Hercegnő azért mégiscsak szeretnél lenni, vagy nem? Kötött bele Ciprián.
Igen. Emlékezz csak, hányszor mondtam, hercegnő is csak azért akarok lenni, hogy eltöröljem ezeket az ostoba szabályokat. Vágott vissza Cipriánnak, aztán Kabaknak magyarázta tovább. Nekem táncórákon kell pukellizni, meg karót nyelve ülni a lovon, kényelmetlen kosztümökben. Ráadásul soha nem mentek sehová.
Hiszen most elég messze eljöttetek.
Ez is épp miattuk van.
A felnőttek miatt?
Igen, épp olyanok, mint a te apád, csak még rosszabbak.
Apánál is rosszabbak a szüleid.
Nem róluk van szó. A szüleim csak meg akartak védeni a többiektől, akiknek viszont kizárólag a hatalmasságon jár az eszük, és mindent elkövetnek csak, hogy a másiknak rossz legyen. Össze-vissza kavarnak mindent.
Hazudtak neked?
Azt éppen nem, csak ki akartak hagyni ebből, és amiatt egy csomó mindenről nem beszéltek. Ciprián ekkor már igen csendesen lapított, Kabak viszont tovább érdeklődött.
Titkolóztak?
Valahogy úgy. Azt gondolták, amiről nem tudok, az nem foglalkoztat, és ha nem foglalkoztat, akkor majd nem is gabajodok bele. Tudod, üljek otthon, akkor nem érhet baj. Közben azért tanuljak etikettet.
És hol táncoltál?
Évente egyszer a szülinapi bulimon, akkor hívtak nagy csomó vendéget. Meg kellett mutatni, hogy milyen ügyesen ülök a lovon, meg tudok kardozni, íjjal célba lőni.
Kardozni?
Hökkent meg Kabak. Igen, hogy meg tudjam magam védeni, hiszen erről szólt minden. Vastag falak, testőrség, meg mindenféle rémmesék az erdőről. Csak épp a lényeg maradt ki mindig.
És ezért mentél világká? Meguntad az óni kisasszonyságot?
Azért nem egészen, mondta Helka. Volt egy kis kalamajka otthon,
tette hozzá titokzatosan. Kabak vastag páncélját majd kifúrta a kíváncsiság.
Áruld már el, mi történt?
Tudsz titkot tartani?
Nézd rám, ki állna velem szóba?
Na jó, de nem rövid a történet, figyelmeztette Helka, akinek persze nem kellett egyedül mesélnie. A kalandok hallatán felélettek a manók is, és lényegre törő részletekkel segítették elő az események ismertetését.
Volt lábszagú sajt,
meg Honna Bokári,
meg Dodolle,
bezzeg palacsinta sehol,
Szatúró gombóc.
A történetmondásba végül Ciprián is lelkesen bekapcsolódott, egész addig, hogy a végén még a kígyófonatos gyűrűt is felhúzta az ujjára. Azt mutogatva jutott az utolsó mondatig.
Ezt akarjuk felkínálni Siónak, hogy mondja el, hova rejtette Kamor cserfapálcáját. Ezért jöttünk ide. Mi keresni valója lenne Siónak a mi barlangunkban?
Hökked meg Kabak.
Igaz, nincs messze a Balatontól, de ha én volnék a Balaton tündére, el nem hagynám a tavat,
tűnődött. Márpedig a Balaton pont úgy néz ki, mint akit elhagyott a tündére, jegyezte meg Ciprián.
Na jó, de miért éppen a Tamas barlangban kerestétek?
Faggatózott tovább a sárkányteknős herceg. Egy versike vezetett ide minket, bökte ki végül Helka, s míg a varázsnapló után kotorászott, a társaság legnagyobb meglepetésére, Tramini fejből szavalni kezdte.
Tündérózsa hinárszál,
és furmint folytatta.
Meleg tenger távol már.
Aztán soronként felváltva végig gajdolták.
Se nem sellő, se nem hattyú,
elátkozott dős fattyú.
Három ágú korona,
békanyálas palota,
föld mélyén túlepte,
öregben elrejtve.
A naplóban is olvasható volt még a vers. Helka szemével követte a szöveget, s a manók egy hangot se vétettek.
Tényleg hasonlít a leírás,
tűnődött Kabak,
mégis inkább egy másik tóra illik. A Balaton közelében van az is, és az is igazán varázslatos. Rengeteg tündér rózsa él benne, és egyformán meleg a vize télen-nyáron. Hévíznek nevezik épp ezért.
És az is egy barlangban van?
Azt éppen nem, de egy mély forrás barlangból tör fel a vize,
mondta Kabak.
Egyszer régen már jártunk arra, onnan tudom. Épp csak hinár nem volt benne, ahogyan a vers mondja, a többi viszont egyezik.
Messze van?
Á, annyira nem. Csak ezeket a kisebb hegyeket kell megkerülni,
biccentett előre Kabak.
2 hét alatt odaérünk veletek.
2 hét? És ha nem veletek totyogunk, hanem gyalog megyünk? Csusszant ki Ciprián száján a felvetés, bár nem bántó szándékkal tette. Szerencsére Kabak nem vette magára a csípős szavakat.
Akkor holnapra ott vagytok.
A válaszon viszont Helka is eltűnődött kicsit. Véletlenül sem akarta megbántani a sárkányteknős herceget, hiszen igazán megkedvelte, ám késlekedni sem szeretett volna. Végül csak kibökte.
Nem haragszol, kedves Kabak, ha...
Az ifjú sárkányteknős herceg azonban végig sem várta a kérdést, már mondta is.
Csak menjetek, siessetek. De volna egy apró kérésem. Van egy régi jó manátunk, egy füredi hajóépítő kapitány. Úgy hívják, nem erre. Ilyenkor gyakran megfordul itt az ömölben, s úgyis útba esik majd a kikötő. Adjátok át neki az üdvözletünket, ha ott találjátok.
Ennyi? Mosolygott Helka.
Ennyi, válaszolta Kabak. Sok sikert, és ne feledjétek, veletek vagyunk.
Intett nekik búcsút. Helka és Ciprián és Tramini és Furmin pedig kapta magát, és kilépett, ahogy csak bírt. Nem volt éppen rövid a túra. Előbb tényleg a Balatonhoz vezetett az út, és tiszta szerencse, hogy Kabak említette azt a hajókészítőmestert. Már egészen rájuk esteledett, amikor a partra értek, s valóban ott horgonyzott a karcsú vitorlás. Nem erre pedig, mint régi barátai barátainak, örömmel adott nekik szállást. Még friss halászlével is megkínálta őket. Másnap aztán tényleg nem telt fél napba, és megérkeztek a melegvízi tóhoz. Sajgó talpakkal huppantak fenékre a partján. Alig várták, hogy lehúzzák a csizmát, lerúgják a bocskort, és belógassák lábukat a vízbe.
Ó, ez fantasztikusan jó,
áradozott Helka, és talpaival a vízben hanyat dőlt a parton.
És nagyon ciklandós,
jogtak a manók, kibekapkodva lábukat. Élvezték, hogy a kusza vízi növényzet cirógatja a talpukat. Ciprián is jó esőn áztatta a lábát.
Tényleg kellemes a hely, mondta, de nem átallotta hozzátenni. Ahhoz képest, hogy itt lakik a legveszélyesebb ellenségünk.
Ha egyáltalán tényleg itt lakik.
Furcsa, hogy nincs itt senki, jegyezte meg Helka.
Bizony, még Rezi sem, pedig jól útba igazíthatna, gúnyolodott Ciprián.
A sárkány teknősökhöz is milyen jól elküldött minket Sió helyett.
Szerintem velük valamiért találkoznunk kellett. De különben sem tévedhettünk el. A térképet is néztük, és nem erre is ezt az utat mutatta.
A hajós kapitány?
Bólintott Helka.
Arról viszont ő sem beszélt, hogyan jutunk le a víz alatti palotába.
Nem, mert nem kérdeztük. Az viszont tényleg különös, hogy nincs itt senki és semmi.
De van!
Pattant fel Furmint, és a tavacska túloldalára mutogatott. A mélyzölden sötétlő tiszafás szélén valaki, egy hosszú köpenyes sötét alak, egy kétkerekű ponyvás kordé elé fogott szürke lóval bíbelődött.
Csak nem,
futott át a boldog izgalom a kis társaságon. Kapták gyorsan a csizmát, bocskort, sietségükben a vizes lábukra húzták fel. Legjobban a manók szaladtak, mert erősen ismerősnek tűnt nekik az a kordé és a szürke ló, és igyekezett Helka és Ciprián is, hogy odaérjenek, még mielőtt elindul a fekete köpönyeges valaki. De az még nagyban pakolászott, s mindvégig háttal állt nekik. Csak akkor fordult meg, amikor Ciprián így rikkantott felé.
Jó napot!
Akkor aztán a kis csapat erejében megfagyott a vér. Hiába reménykedtek titkon, hogy a köpeny kamort rejti, nem férfi, hanem öreg asszony állt velük szemben. És nem is akármilyen. A felső ajkán egy jókora anyajegy díszelgett.
Kedves gyerekek, Nyulász Péter Helka című meséjét hallottátok. Az 51. rész hangzott el, a felolvasó Fűr Anikó volt. Jó éjszakát és szép álmokat kívánok!
Anyukám, te vagy az én anyukám.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes